Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Kevesen vagyunk ma, Gyurival kettőnünk itt a mikrofonok előtt, és úgy döntöttünk, hogy ma egymás vendégei leszünk.
Gyula már megint télakolt, más fontos.
Fontos beosztásban.
Te tudod, mi az, hogy télakolni?
Télakolni tudom, igen, de szerintem nem minden hallgatónk van tisztában vele.
És tudod, hogy honnan tudod, vagy?
Nem tudom, hogy honnan tudom. Az ember ilyeneket szokott tudni.
Mert én rákerestem, és egyébként tök kevés nyoma van. Én tudom, hogy honnan volt nekem ez meg, de tök kevés nyoma van, mert így más se tudta, és akkor így kellett valami hivatkozás. Ugye a mai világban nem elég csak úgy azt mondani, hogy ez mit jelent, hanem kell küldeni egy linket, vagy valami. Hát ez a Ari Charrier, vagy valami hasonló nevű embernek, aki a Papillon, a pillangó néven töltött el 14 évet egy hűha, azt hiszem, hogy valami dél-amerikai, valami nagyon egzotikus helyen lévő börtönben, és akkor annak a szenvedés története, meg a szökéseinek a története, és akkor ez a, ott a szökés kifejezést írták a télak kifejezéssel.
Na jó, hát akkor Gyula ezek szerint pillangó nyomdokain járva csak kevesebb arctetoválással, de ma nincs velünk. Még mielőtt belevágnánk a témánkba, egy dolog nagyon fontos, hogy nyári iskolát szervez a Clementine, és már sok éve van, de ez egész máshogy van, nem most?
Kicsit nagyobb doppergéssel vezetném fel a dolgot.
Mindenképp egy nagyobb doppergést érdemel.
Most ott tartunk, kedves hallgatók, hogy ez amúgy is egy, nem volt ez kicsi rendezvény, de most már kimondhatom, hogy ez az idei, ez a legnagyobb magyarországi workshop nyári iskola lesz, ami ilyen adattudományi témában megszervezésre kerül. Mindenkit buzdítok arra, hogy vegyen ezen részt, mert szerintem sok érdekes része lesz. A neve az, hogy SPSS nyári iskola. Miért ez a neve? Mert régóta csináljuk, és így maradt, de egyébként itt nagyon sok olyan tartalom van, ami már nem SPSS klasszikusan. A rendezvény az július 3 és 7 közötti egy hetes, ötnapos rendezvény lesz, amelyet a Pannon Egyetemnek a mérnöki karával együtt szervezünk, és a legtöbb rendezvény az Veszprémben lesz. Eleve Veszprém Európa kulturális fővárosa, vagy legalábbis az egyik az idén, úgyhogy úgy szervezzük a rendezvényt, hogy azokon a aktuális programokon is részt lehet venni, aki éppen ezt összehangolná, de aki már volt ilyen nyári iskolánkon, az úgy is tudja, mert már több mint 10 éve szervezünk ilyeneket, hogy eleve úgy van kialakítva az egész, hogy valamikor reggel ilyen értelmes időben, ilyen 9 körül elkezdjük, és utána ez délután 2-ig szokott zajlani a adott napi program, és utána lehet menni, vagy a Balcsi partra, ami onnan egy negyed órára van körülbelül, vagy beülni egy hűs, árnyas kocsmába világmegváltásról, vagy egyéb dolgokról, vagy kevésbé fontos dolgokról, de beszélgetni egymással. Az nem titok, hogy van egy törzsgárda, aki erre évre visszajár, de az idén újra lesz egy csomó új ember is. És a programból az úgy szokott kinézni, hogy az első két nap vannak ilyen plenáris előadások, amiben az az újdonság, hogy mivel készül egy konferencia kiadvány és ISBN számmal ellátott absztrakt kötet, ezért ez egy publikálási lehetőség már a előadók számára. Itt elsősorban akadémiai szereplők, kutatók fognak előadni. Én csak egy-kettőt ragadnék ki, mert ilyen eléggé vegyes, felvágott adatelemzésnek a tágabb köréről fog szólni, és különböző technológiákról nagyon különböző kollégák lesznek itt. Például az egyik kedvencem az Frank Richard, Simon Fraser University-től érkezik Kanadából. Egyébként elég jól beszél magyarul, és ő a dezinformációs hadviselés elleni küzdelem mesterséges intelligenciával, az az előadásának a címe. De lesz, aki például térökonometriai modellezésről fog beszélni, vagy kvalitatív tartalom elemzésről és topic modellezésről a darkneten. Ja, és az másik kedvenc előadásom, az pedig az egyik kollégám fogja tartani az adatvezérelt kék szalagról. Azt hiszem pont ez idő alatt lesz majd a kék szalag, vagy valahogy átfed vele a végén. Valószínűleg el fog tűnni a Norbi, mert megy kék szalagozni. És a második három nap, szerdán, csütörtökön, pénteken, akkor pedig oktatások lesznek, részben klasszikus statisztikai elemzőeszközökkel, részben pedig mindenféle Pythonos kurzusok, illetve szöveganalitika, hálózatelemzés, és lesznek ilyen felhő alapú elemző megoldásokra is kurzusok. Tehát még egyszer, július 3-tól 7-ig Veszprémben nagyon sokan leszünk már, ami nem kis részben azért van, mert a rendezvény egyébként ingyenes.
De regisztrációhoz kötött.
A regisztrációhoz kötjük, amit a honlapunkon tudtok elvégezni. Hogyha arra beírjátok, hogy Clementine nyári iskola, vagy SPSS nyári iskola, akkor egyből megtaláljátok. Ja, még egy dolog, szállás. Lehet máshova is menni, de az egyetemi kollégiumban vannak ilyen kedvezményes szállás lehetőségeink, úgyhogy olcsó.
Akkor találkozhatunk Veszprémben július elején egy árnyas ligetben, és akkor most egy aktualitással fogunk foglalkozni. Az elmúlt hetekben több dolog is történt a podcast világban. Egyrészt volt egy podcast fesztivál nevű egynapos konferencia Budapesten, ahol az egész előadó tömeg három teremben, 60-an, mármint 60 előadó a podcastolásról, a podcast ipar dolgairól beszélt. És mivel én ott voltam, meg a program alakítói között lehettem én is, ezért viszonylag...
Hát de ennek a szénának a szerves része vagy. Hát,
a szerves része vagyok-e, azt nem tudom, mondjuk inkább, hogy egy...
Hogyha ez egy nagy széna bogja.
Akkor egy pár széna szálat én is képviselek, igen, ezt így ezt elfogadom. De hogy azért is volt érdekes, mert hogy ezzel majd, hogy nem párhuzamosan, pár nappal előtte megjelent a IAB, azaz a Nemzetközi Reklámszövetség magyar tagozatának, vagy által megrendelt és az NRC által elkészített kutatása, a Hungarian Podcast Insight, vagy valami ilyesmi volt a címe, mindjárt megmondom pontosan, hogy mit is írtak benne. Podcast Insight Hungary, na, ez a rendes neve neki. Az NRC pedig azt hiszem a legnagyobb magyar piackutató cég, és abban mindenféle számok szerepelnek a magyar podcast iparról, és azt érdemes egy kicsit utána nézni, és ennyiben kapcsolódik is szerintem a mi témánkhoz, amennyiben erről a kutatásról egy rendkívül pozitív, hangvételű, optimista bemutatót tartottak, ahol elmondták, hogy a podcast piac a robbanás kellős közepén van, és mindenki podcastolni akar, és hihetetlen növekedés, fantasztikus számok, és szerintem majd most még kicsit mögé nézünk ezeknek a számoknak.
Furcsa lett volna, hogyha a Macska Barátok konferenciáján hangzik el ugyanez, de...
Hát ott könnyebben elhinném, ott a szaporaságnak szokott lenni egy ilyen nagyszerű...
Na jó, csak az, hogy a podcast ennyire népszerű, tehát az nyilván megfelelő helyen hangzottak el ezek a zengetes...
Igen. Na mindegy, és akkor ezt a kutatást egyébként ezen a podcast fesztiválon is bemutatták, úgyhogy mindenféle számok birtokában vagyunk, meg egyébként úgy általában is el tudom mondani, hogy mit gondolom a kommunikációs és média szakmának az a része a podcastról, aki foglalkozik ezzel, akár azért, mert podcastokat készít, vagy készített, vagy éppen az új reklámfelületet látja benne.
És az jött ki a felmérés eredményéből, amit hallani és látni akartatok, vagy ott azért lett valami meglepetés is?
A többes szám az, abban én nem jó, tudom magam akkor beleérteni, osztanám, ahogy tehát, hogy akarták-e.
Igen, tehát hogy az egyes emberek, akik, igen, mondjuk te személyesen is.
A bemutatót visszaolvasva nagyon-nagyon határozottan az jött ki, amit hallani szeretett volna a megrendelő. Ez az első állításom.
Na, akkor igen, tehát volt egy ilyen. Jó, akkor
a második állításom pedig az, hogy de nem egészen pontosan az jött ki, de lehetett úgy magyarázni, hogy az jöjjön ki.
Aha.
Szóval ugye a megrendelő, az a International Advertising Bureau, az IAB magyarországi audio tagozata volt, tehát azok, akik podcast hálózatokat üzemeltetnek, podcastokat készítenek, ők a megrendelők. Tehát ők azt akarták hallani, nagy a növekedés.
Tehát akkor ezt kifinanszírozza? Mármint, hogy ezt a szervezetet?
Az IAB-t?
Aha.
A tagjai. Ez egy, tagjai, ez egy szakmai akik, szövetség.
Akik mondjuk a ilyen média, ilyen nagy média valakik.
Többnyire. Hát ez mindenféle, gondolom, ez mindenféle van benne.
Nem ilyen kis cégek, vagy nagy...
De kis cégek is vannak. Pont az audio szekcióban ott azért ott van a három mondjuk, hogy nagy podcast ügynökség, de a nagy podcast ügynökséget azért a helyen kezelendő, magyar viszonyokban is egész kell gondolkodni, tehát azért ezek inkább kisebb cégek természetesen, de nem csak ők, és a kutatást meg azt hiszem, hogy az IAB úgy általában finanszírozta, erről mondjuk sokat nem tudok, de ugye ez egy olyan szakmai szervezet, aminek a egyes cégek a tagdíjat fizetnek, és ebből van pénz arra, hogy például az NRC-től kutatást rendeljen. Másfél meg azt gondolnám, de ezt majd NRC-s barátainktól kellene megkérdezni, hogy talán nekik is érdekük egy ilyet megcsinálni, és ezért lehet, hogy olcsó áron számították be a munkájukat.
Jani, majd akkor gyere a podcastba, létszi, hogyha hallgatod.
Ezen nem meghívjuk Lenoszki Jánost, az NRC tulajdonosát, hogy meséljen erről. Szóval, hogy elmondjam-e akkor, hogy mi jött ki úgy kb., mi van a magyar podcastokkal, és hogy ezt én hogy értem. Vagy nem is, majd inkább úgy csináljuk, hogy és ezt te hogy érted. Román Balázs, a Beaton Studio nevű első magyar podcast hálózatnak a vezetője úgy interpretálta a kutatást, ő mutatta be annak a számait, mint egyébként az IAB audio szekciójának azt hiszem a vezetője, vagy elnöke, vagy ami ilyenkor szokott lenni, hogy két számot kell megjegyeznünk, 1,5 millió hallgató, heti 5,6 óra hallgatás. Ez a kettő szám, tehát hogy 1,5 millió magyar ember van, aki podcastot hallgat.
És 5,5 órát hallgat átlagban? Vagy?
Átlagban. A rendszeresen podcastokat hallgatók 5,6 órát hallgatnak egy héten podcastot.
A 1,5 millió az pedig?
Az a valaha, tehát az a úgy általában, aki hallgat.
Hetente,
néha, nem,
vagy
a, nem évente, a heti rendszeresség.
Vagy valaki rá, vagy aha, jó.
Na, de akkor ezt, hogy valamiféle viszonyrendszerbe is tegyük. Készült egy ilyen kutatás 2 évvel ezelőtt. Az volt az első ilyen nagy átfogó magyar podcast kutatás. Ott 800 000 hallgatóról szóltak a számok, tehát a 2 évvel ezelőtti állapotokhoz képest közel megduplázódott a podcast hallgatók száma.
Tehát egy pillanat, amíg kiszámolom, hogy mikor lesz meg a 100 millió.
Nem sokára. Hogyha duplázódással megyünk, akkor nem sokára.
Nem, én inkább arra célzok, hogy szerintem már lehet, hogy nincsenek túl nagy
tartalékok ebben a rendszerben.
Igen. Én nem tudom, hogy az embereknek a hány százaléka hajlandó podcastot hallgatni, de mondjuk a felnőtt lakosság szerintem lehet, hogy kisebb, mint fele. Akkor mondjuk még
az
van
egyébként
potenciál.
Szintén kiderül, hogy kik hallgatnak podcastot, az mindjárt egyébként egy kicsit árnyalja is ezt a képet, azt gondolom, de majd mindjárt ezt a 1,5 milliót megfejtjük. Van egy olyan számunk is, hogy 20% heti rendszerességgel fogyaszt podcastot, tehát a podcast hallgatók, de most ezt nem tudom, hogy minek a 20%-a.
Na hát igen, innentől.
Mert az nagyon érdekes lenne, hogy a felnőtt lakosság 20%-a esetleg.
Az valószínűtlen. Mert
az valószínűtlen.
Mert a felnőtt lakosság az 20%-a, hogy az 8 millió, akkor az 1,6 millió.
Így van, pontosan.
Már is 100 000 emberrel nem tudunk elszámolni.
Így van. Úgyhogy ezt a 20%-ot, ezt most én sem tudom pontosan, hogy minek a 20%-a, de tulajdonképpen magyar, igen, azért, na jó, csak most itt közben belenéztem a prezentációba, és azért azt felolvasnám, azt a címdiát, amin az szerepelt. Óriási lendületben a magyar podcast média.
Ebben biztos voltam.
Ebben most már biztosak lehetünk. De valóban, na, és akkor itt van, ez az, megtaláltam, az internetezők 20%-a hetente rendszeresen hallgat podcastot. Tehát a magyar internetezők 20%-a.
De az is nagyon sok, mert az, arra viszont vannak ilyen, nem is tudom, valami.
Ez nagyon sok, de ez a mondás.
Szám van, azt hiszem,
az NRC ezt hozta ki. Az internetezők 50%-ának már volt szerencséje podcast hallgatáshoz, hallgatott már, és 20% hetente rendszeresen hallgat podcastot. Ez nagyszerű, ez fantasztikusan sok, ugye?
Örülünk, igen.
Örülünk. Na jó, de azért menjünk egy kicsit tovább. A következő, hogy hol hallgatják ezeket a podcastokat? Vajon az elsőprő többsége a podcast, a rendszeres podcast hallgatóknak melyik platformon hallgatja a podcastokat?
Ja, hogy szerinted? Úgy volt. Már egészen másokon, vagy melyik helyiségben?
Nem, hát úgy az úgy semmi meglepetés nincs, közlekedés, főzés, autóvezetés közben, csinálnak közben valamit az emberek, de ezen nem lepődünk meg. Szóval, hogy akkor azt tippeld meg, kérlek, hogy a podcast hallgatók 85%-a melyik platformon hallgatja a podcastot?
Ja, akkor ez most egy trükkös kérdés, úgyhogy biztos a YouTube a válasz.
A válasz a YouTube. Így van. Na innentől kezdve viszont elkezd érdekessé válni a dolog, még azt is hozzátette a Román Balázs a kutatás ismertetése során, hogy annak ellenére van ez így, hogy ugye a YouTube nem fizetős változata, hogyha telefonon használod, és bekapcsol a képernyőzár, akkor elhallgat. Tehát ha nem vagy YouTube előfizető,
kivéve,
akkor...
Kivéve, hogyha egy browseren keresztül nézed, mert akkor nem.
Akkor nem?
Igen. Tehát ez értem, ez
akkor
a
van egy megoldás.
Küldjük minden hallgatónak szeretettel.
De akkor itt, na legyen ez az első pont, hogy egy picit megpróbálunk mögé nézni ezeknek a számoknak. Szóval a 85% hallgatja YouTube-on, ez a 2 évvel ezelőtti kutatásban most nem emlékszem, hogy mekkora szám volt, de egy jóval alacsonyabb szám volt, és azt is elmondhatjuk, hogy a 2 évvel ezelőtti olyan körülbelül, nem is tudom, 200 podcasthoz képest most ez egy másik, a White Reportnak a kutatása szerint 681 magyar podcastot tudunk felsorolni, tehát hogy nagyon-nagyon sok podcast lett. Ezeknek egy jelentős része...
Bocsáss meg, hogy lehet megszámolni a podcastokat?
Hát azóta tervezem, hogy megkérdezem a White Reportos barátaimat, hogy hogy számolták meg. Azt hiszem, hogy keresés. Tehát, hogy rákerestek neten, megnézték, hogy van-e forrása, van-e friss adása,
mert
kb. Így.
Különös tekintettel a YouTube-ra, mert egyébként a többi platformon még csak-csak vannak milyen listák, ahol így lehet számolgatni. Sok
igen.
Kategória. De a YouTube az problémás.
Én azt gondolom egyébként, de ez most csak feltételezés, hogy podcastnak azt számították ők, ami elérhető mondjuk a Spotify-on, tehát, hogy csak audio formátumban hallgatható, és innentől kezdve az mindegy, hogy fent van-e a YouTube-on vagy nem, mert ha csak a YouTube-on van fent, akkor azt ők nem számolták podcastnak. Én így képzelem.
Az azért elég rassz, hanem ezt nem használjuk.
Nem, a rasszista szót nem használjuk.
Hát érdekes minden
sem. Mert?
Mert van egy platform, amin az embereknek, hogy jó nagy számokat hozzunk ki a hallgatottságra, a 85%-a a YouTube-on hallgatja. És akkor ebből az is következik, hogy egészen nyilvánvalóan vannak olyan podcastok, vagy podcast jellegű tartalmak, amik csak a YouTube-on vannak, mert azt gondolja
de
a készítője, hogy minek...
Mert én szerintem nincsenek.
Hát akkor
én
majd,
nem tudok
akkor
ilyet.
Majd legközelebb utána nézek, de szerintem
én kerestem,
ilyenek.
Próbáltam
fiatalok
kitalálni,
biztos van,
nem találtam olyat, ami csak YouTube-on érhető el. Na mindegy is, de hogy igen, szerintem most elkezdtük tapogatni ez a számok mögött rejlő valóságot. Tehát egyrészt van az, hogy az elmúlt 2 évben mondjuk megháromszorozódott a podcastok száma. Van az a tény, hogy megduplázódott a podcast hallgatók száma, a rendszeres podcast hallgatók száma is, és van az a tény, hogy az elmúlt inkább 1-2 évben rengeteg olyan YouTube tartalom jelent meg, ami egyébként hallgatható formában is elérhető. Azt mondanám, hogy nagyon sok média személyiség, aki a hagyományos televíziózásban már nem találja a helyét, az felbukkant a YouTube-on műsorokat készítve.
Igen, ez is egy, de hogy mi van azokkal, akik viszont megtalálják a helyüket, mondjuk ilyen kisebb rádiókba, vagy itt-ott-amott, és ennek ellenére ezeket fölpakolják.
Bizony.
Vagy éppen, ugye most olyan is van, aki meg mondjuk a YouTube-ra csinál ilyen napi műsort, ami inkább ilyen tök más jellegű, tehát ezek podcastok? Vagy ezt
hát, ez egy definíciós vita, én pont erről adtam elő ezen a fesztiválon.
Na hát akkor úgy, itt velem szemben a téma egyik legnagyobb
magyar legalábbis el tudom mondani, hogy igen, én mit gondolok erről. A podcastot mindenféle definíció szerint egy olyan audio tartalomnak tekintjük, ami azokat az időszeleteket szerzi meg a média fogyasztó életéből, amikor nem tud videót nézni vagy olvasni. Tehát amikor vezetünk, főzünk, futunk, sportolunk, ezeket a pillanatokat, ezekre csapott le a podcast.
Tehát ez a Kossuth Rádió, Petőfi Rádió régen a háttérben szólt a szokolon, amíg metszettük a szöllőt.
Pontosan,
vagy ilyesmi.
Abszolút. Na most ebben az esetben, ami egy videó, aminek egyébként van audio formátuma is, az én definícióm szerint semmiképpen nem podcast. Egy podcast lehet 2,5 óra hosszú, ugye sok ilyet ismerünk, amit nagyon nagy népszerűségnek örvendenek a magyar podcast szintéren, amit 2,5 órás verziót mondjuk a munkájunkra befelé, meg onnan hazafelé utazva meg is hallgatunk egy nap alatt, de nincs az az Isten, hogy 2,5 órát üljünk a kanapén és nézzük a tévében. Szóval szerintem praktikusan szólva, amikor Friderikus Sándor elkezdett podcastot készíteni.
És a sok podcaster mind lehúrogta, hogy fúj.
Akkor szerintem teljesen igazuk volt, már abban az értelemben, hogy az egy jó műsor, de nem egy podcast. Amikor a YouTube-on valaki megnézi, akkor az nem egy podcast, hanem az egy tévéműsor, aminek egyébként az audio sávja elérhető a Spotify-on, és van is, aki így fogyasztja természetesen. Na de, hogy akkor, ha ezt a definíciót elfogadjuk...
Mondjuk, mi van a Partizánnal mondjuk?
Hát igen, a Partizán az ugye azt csinálja, hogy csinál 7,5 órás
interjút,
6,5 órás interjút Lendvai Ildikóval, ez is szerepelt az előadásomban.
Ezt is kihagytam.
amit meg lehet hallgatni 6,5 órában, és csinál belőle egy 2,5 órás videóvágatot, amit meg lehet nézni, amit még mindig elég nehéz megnézni, mert igen hosszú, de mindenképpen egy rövidebb verzió, de volt ugyanez, azt hiszem 3,5 óra volt a Tarbéla interjúmból, egy ilyen bő 2 órás videóverzió került fel a YouTube-ra.
Azért ez egy kicsit persze parodisztikus, aki kicsit ismeri Tarbéla művét, hogy...
Igen, egyébként, igen.
Éppen Tarbélával lesz egy nyúlfarknyi 3,5 órás.
Ha megnézed, akkor látni fogod, hogy egy ponton Tarbéla megkérdezi Gulyás Marcit, hogy figyelj, mennyi ideje beszélgetünk már, nagyon-nagyon hosszúnak kezd tűnni. Szóval, hogy... Az történt, és akkor most megfejtem, vagy elmondom az én elméletemet, hogy ez az őrületes duplázódás és a podcast piac robbanása, ez avval a ténnyel összerakva, hogy 86% YouTube-on fogyasztja, ez arról szól, hogy nem a podcast piac nőtt ekkorát, hanem a YouTube-on feltűnt egy új médiaforma, ez a beszélgetős műsorok.
Talking Head,
amit azok, akik egyébként is YouTube videókat néznek, ha már egy Hédinke és egy Viszkok Fruzsi mentén, még egy asztalos videó megnézése mellett, ha már belefutnak, akkor megnézik Friderikuszt, vagy Tatár Csillát, vagy Hajós Andrást és Lincényi Márkot. Szóval, hogy az nem derült ki a kutatásból, de ezt majd, hogyha az előbb említett Klenó eljön hozzánk, akkor megkérdezzük tőle, hogy amikor azt mondják, hogy a 86% a YouTube-on fogyaszt podcastot, akkor az nagyon fontos, hogy megkérdezték, hogy hallgatja, vagy nézi. Ugyanis ha nézi, akkor ő nem podcastot fogyaszt, hanem videót néz, az egy másik történet. Sok szempontból, hát a podcastnak te vagy az ura, de ha felteszed a YouTube-ra, akkor onnantól a YouTube dönti el, hogy mikor van benne reklám, van-e benne reklám.
De végül is ezt is látom, tehát, hogy mert jó az a hasonlatod, vagy ez a példád a minek a szerepét tölti be, tehát hogyha a klasszikus podcast az a szokorrádió háttérben, akkor a klasszikus műfaj, az új műfaj, ez meg a tévé a háttérben.
Abszolút,
akkor időnként ránézek, hogy mi van.
Igen, csak van még egy számom, ugyancsak ebből az NRC kutatásból derül az ki, hogy milyen fizikálisan, milyen eszközön fogyasztanak podcastot a magyar podcast hallgatók. Telefonon 86%, laptopon 66%, desktopon 48%. Tehát az azt jelenti, hogy ha 86% a telefonon, és 85% YouTube-on, akkor ez a kettő valahogy így összefügg, tehát az az állítás, hogy nagyon sok podcast hallgató a telefonján YouTube-ot működtet.
Ó.
Aha.
Ezt most azonnal szüntessék be, kedves hallgatók.
Ja, semmiképpen, ez nincs ezzel baj, csak azt mondom, hogy én úgy képzelem, hogy a fiatalabb generáció az egyszerűen a telefonján néz YouTube videókat, amelyek olykor podcastnak hívják magukat.
Akkor én körülbelül 2,5 éve vagyok fiatal.
Hát, te biztosan fiatalnak számítasz.
Én a Covid közepén kaptam erre rá. Ez uh-huh. A Covidnak a legnagyobb mellékhatása számomra egyébként.
Simán lehet. Én meg előfizetője vagyok a YouTube Premiumnak pontosan. Nem csak azért, hogy ne kapjak reklámokat, hanem azért is, hogy adott esetben tudjak hallgatni videókat. De mit gondolsz erről az én megfejtésemről, hogy nem akkora a növekedés, mint gondolnánk, hanem hogy egy új média formátum jelent meg az elmúlt mondjuk 1 évben vagy 2-ben.
Teljesen egyetértek, bár mondjuk szerintem igazából a fogyasztási oldal az, amire aztán nyilván reagált a kínálat is, de hogy az jelent meg, igen, nagyon hirtelen, és mert eddig is voltak ilyen tartalmak, hát azért, ha most
többé
megnézzük.
Többé-kevésbé voltak, igen.
Jó, mondjuk a magyar sztyeppén az megint más, de hogy mondjuk azért eddig lehetett, már viszonylag régóta lehetett talán ilyen tartalmakat, csak mondjuk angolul, ami mondjuk egy nyilván egy komoly language barrier.
Igen, de teljesen igaz, hogy Joe Rogan, aki ugye a leghallgatottabb podcaster a világon, és akinek a Spotify $1 milliárd fizetett, hogy csak ott legyen elérhető, mint audio tartalom, ő neki is van videója, tehát ő is nézhető is, nem csak hallgatható. Szóval persze sok podcast vállalja fel azt, hogy csinál egy YouTube verziót is. A kérdés az, hogy van egy audio tartalom, amiből van YouTube verzió is, vagy van egy YouTube, azaz videó verzió, ami egyébként audióban is hallgatható. Nagyon nem mindegy, mert az egyik készítő, mondjuk az audio készítő, az azzal a fejében készíti, hogy a gesztusok, a mimika, az nem játszik szerepet. Tehát ha van egy nagy hallgatás, amikor széttárja a beszélgető társa karját, és csak az ég felé emeli a tekintetét, az az audióban ugye egy csend, a videóban meg egy nagyon beszédes pillanat.
Igen.
Ezt a különbséget ki kell küszöbölni, tehát aki audióra gyúr, az ilyen szüneteket kivágja, vagy utána azt mondja, hogy most kedves vendégem az égre nézett, miközben széttárta a karját.
Bár én azt hiszem, hogy ez az új műfaj, tehát a YouTube-os videós műfaj, szerintem innentől kezdve, meg látom is ennek a jeleit, hogy tekintettel van arra, hogy van, aki csak audióba hallgatja, ezért nagyon nagy mértékben
igen.
Fogyasztható ez igazából a csak hallgatók számára is.
Egyértelmű, én is így gondolom, meg szóval nincs ezzel feltétlenül baj, inkább csak a számok értelmezése nem egészen ugyanaz, mert egyébként ha YouTube-ra gyártunk tartalmat, akkor annak a reklámstratégiája, a disztribúciója az mindegy egészen másik dolog, mint hogyha audióra, tehát mondjuk Spotify-ra gyártunk tartalmat. Máshogy jelennek meg benne a hirdetések, másfajta hirdetések, ott tud egy reklámspot az elején elmenni, ami már megszokott a YouTube nézőknek, és ami adott esetben bele is fér, míg egy rádió reklámspot az nem mindig hangzik jól egy podcastban, szóval azért máshogy kell rá tekinteni üzleti szempontból is, meg fogyasztási helyzet vonatkozásában is. Úgyhogy ezért gondolom én egy kicsit olyan, hogy mondjam csak hát kamunak, vagy nagyotmondásnak, hogy most ezt a YouTube forradalmat, ezt megpróbáljuk eladni podcast forradalomnak, mert ez nem az.
Mondjuk azért lehet ám, hogy visszahat. Mert ugye pont azért, mert ugye nem mindenki prémium YouTube hallgató, és ugye itt a YouTube-nak a sávszélessége a másik probléma, hogy amikor mobilon vagyok, akkor azért csak korlátoz bizonyos fokig, hogy mondjuk a kocsiban nem akarom a YouTube-ot hallgatni, és letölteni meg ugye nem tudom, hogyha nincs prémiumom. Ezért aztán, hogyha van ugyanaz a Puzsér Robit meg tudom hallgatni a podcaston is, már pedig meg fogom tudni hallgatni, és erre rájövök egyszer, akkor utána elkezdem ott hallgatni és letöltögetni, hogyha éppen kocsiban ülök.
Ezt én is logikusnak gondolom, meg én is gondoltam rá, de ezzel egy kicsit azért szembe megy az, hogy 85%-a a hallgatóknak YouTube-on hallgat podcastot.
Hát mert 85%-a az időben, tehát azért ez kijön szerintem.
Tehát YouTube-on és telefonon egész pontosan, nem ugyanaz a feltétlenül.
Igen, meg ez alakul át, tehát ez...
Na mindegy, szóval, hogy itt azért egy kicsit mást jelentenek a számok.
Még nem talán... jött rá mindenki, hogy így is lehet.
Igen. Hallani. Lehet folytatni ezt a dolgot, ugyanis a következő megállapítása, nagy megállapítása a kutatásnak az az, hogy alapvetően a podcast hallgató elit hallgató, amennyiben fiatal, városi, magas jövedelmű. Ez konkrétan számokban úgy néz ki, hogy a 18-29 évesek részaránya a podcast hallgatók között 38%, ami egyébként a két évvel ezelőtti 27-ről nőtt ekkorára. Városi 83% és magas jövedelmű, arra most nem is tudom, mennyi sok magas százalék.
Hát ez egy nagyon képlékeny szám szerintem.
De ez egy nagyon képlékeny szám. Egyrészt ugye a magas jövedelmű az a 250 000 forint feletti jövedelemnek tekintették.
250?
Igen.
1000 forint?
250 000, igen.
Aha.
Tehát, hogy azért a városiak,
úgy általában. Vagy a...
Igen. Értelek, hogy mire célzol. Szóval, ami megint érdekes szerintem, hogy ez a 18-29-38%, tehát rengeteg, de ha azt nézzük, hogy a 30 és 49 éves közötti következő nagyobb kategória, az meg 39%, tehát az is rengeteg. Tehát akár mondhatnánk azt is, hogy a középkorúak is nagy számban hallgatják a podcastot.
Újra megerősítem, hogy az a 1,5 millió, amit itt elhangzott, tehát igazából bizonyos értelemben elért a falig akkor, mert hogyha most elkezdem a fiatalokat, a jókeresőket, meg a városiakat, akkor az, ha most ezt nagyon szigorúan értelmezem, ennek a három halmaznak a metszetét, akkor nincs 1,5 millió ember már most sem.
Hát amennyiben a jókeresőket, a 250 000 forint felett keresőket nézzük, azért az tényleg, hogy mondjam, ennek a városi értelmiségnek egy elég jelentős százaléka, tehát ez nem egy jelentősen szűkítő tényező.
Hát az igaz, de a fiatalok meg igen. Már nem tudom, meddig volt a fiatal, 35-ig?
Vagy? Hát ezt mondom, 18-29-re mondták, hogy ott nagy, de csak az, hogy ott nagy volt a növekedés. Ugye itt nem nézték a 14-18-at. Most megnéztem ma reggel pont erre kíváncsian, hogy ez a 18-29, ez a teljes magyar korfában mekkora szeletet hasz képvisel.
1,2 millió ember.
Hát 14% körül van.
Na, ugye?
Igen. Tehát, hogy annak a 30, és akkor a hallgatók 38%-a ilyen, úgy azért már nem olyan nagy a különbség egyrészt, másrészt meg ugye a 18 alattiakat nem mérik, mert ugye azt általában a piackutatások nem szokták mérni, nem mérhetik. Ugye? Azt jól mondom.
bizonyára, nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen szabályok.
Biztos, hogy tehát valahogy akkor ahhoz szülői hozzájárulás kell, már nem tudom, tehát elvileg ez a 18 alatti korosztály sokszor azért marad ki a piackutatásokból, mert hogy GDPR és személyiségi jogi okokból nem lehet őket kérdezni. Na mindegy, szóval az is egy fontos történet, ugye az is egy körülbelül 18% a magyar lakosságnak, illetve van egy mondjuk ilyen 70 pluszos generáció, akik nyilván oké, hogy nem hallgatnak podcastot, de nem néznek YouTube-ot se igazán, és nagyon sok szempontból az egész médiafogyasztás elemzésben nem jelennek meg.
Hát pedig ők hallgatják a Kossuth Rádiót, meg a
Kossuth Rádiót hallgatják, így van, és nem a podcastokat. Szóval összességében valahogy tényleg az fog kijönni, hogy ez a 1,5 millió, ez kb. A magyar YouTube nézőket jelenti, akik már néha, tehát minden héten belenéznek mondjuk a, nem tudom, valamelyik ilyen beszélgetés műsorba, és akkor ezzel ők podcast hallgatóvá avanzsáltak.
Szóval nem biztos, hogy lesz ez 3 millió, hogyha őszinték akarunk lenni. Ha nem akarunk őszinték lenni, akkor ki fog jönni, hogy mint ahogy a tévénézésnél is kijön, hogy még mai napig is 6-8-10 órát néz minden átlagos magyar ember tévét. Hát így persze. Igen. Tehát így van egy ilyen nyomása. Ugye ezt most nem akarunk erről egy külön podcastot kezdeni, de ugye a médiafogyasztás, mérés, hát az nem egy exakt tudomány, és nem is volt sosem az, meg nem is lesz, amíg csipet nem ültetnek az agyunkba.
Volt egyébként egy előadás ezen a fesztiválon, ami a mérés lehetőségeiről beszélt. Hiszen egyébként a nagy podcast hálózat nagy, tehát a magyar podcast hálózatok, inkább úgy mondom, azok mindenféle mérési statisztikákat ígérnek a hirdetőknek. És hát ez az előadás is egyébként végül is azt a
konklúziót hozta,
hogy nem tudják be. Szóval, hogy,
Tudnák? Hát ígérnek.
Ja, annyiban igen, hogy adnak is számokat természetesen. Ja, igen. De valójában azért az, hogy egy podcastot hányan hallgatnak, azt azért nagyon nehéz tudni, mert ez ugye úgy működik, hogy letöltjük a telefonunkra, aztán vagy meghallgatjuk, vagy nem hallgatjuk meg. És az, hogy meghallgattuk-e, vagy nem, ez sajnos, ezt nem nagyon lehet mérni. A Spotify ugyan elvileg szokott adni erre valamiféle számot, de hát az csak a Spotify. Nem biztos, hogy ott van fent a podcastunk, szóval elég sok szempontból nehéz ezt megítélni. Na de abból a szempontból mindenképpen megítélendő, hogy mekkora üzlet van ebben, hiszen ez a jelentés és annak értelmezése a podcast piac robbanásáról beszélt, úgyhogy nézzünk ezek mögé, a számok mögé is. Tavalyi magyar reklámtortában van egy 425 millió forintos szelet, amit podcastban hirdettek el a hirdetők.
Muhaha.
Hát bizony.
Mondom én.
Ez egy elég alacsony szám.
Mennyi most a reklámtort?
A reklámtort a 316 milliárd forint volt, de ebből a digitálisat érdemes talán nézni, az is 162 milliárd forint volt. Ennek tehát a 2-3 ezreléke az, amit podcastban költöttek el tavaly. Tehát ez valóban a muha kategória, és ez egyébként a podcast fesztiválon is kiderült, hogy mindenki azt mondta, hogy még, de ez a jelentés értelmezése is úgy szólt, hogy hatalmas lehetőségek vannak még ebben a piacban. Van hova növekedni? Hát van, az biztos. Jó, szóval, hogy ez egy alacsony szám, de megnéztem azt is, hogy a tavalyi évben az Egyesült Államok reklámpiacán hogy nézett ki ez az arány. Ott az internetes, tehát a digitális hirdetés az 1,8 milliárd dolláros piac, tehát 1,8 milliárd dollár volt a árbevétele a digitális médiapiacnak.
Az se sok.
Hát az se olyan nagyon sok, mert a teljes internetes piac 210 milliárd volt.
Mennyit mondtál a magyarra?
Hát a digitális az 162 milliárd forint.
Akkor és abból, tehát a ezer...
Mondjuk 26 ezrelék.
És az meg 1,8 milliárd dollár?
Így van.
Hát az...
A 210 milliárdos internet revenue-hoz képest, az egy 0,85%-os.
De várj, most tehát, hogy most a 160 milliárd forintot lehet összehasonlítani az 1,8 milliárd dollárra?
Igen.
Az baromi érdekes, mert az arra utal.
Alacsonynak tartod, akkor a 2 milliárd dollár mondjuk, hát figyelj, az 600 milliárd forint.
Szerintem ugye az USA meg Magyarország között ugye eleve van egy...
Nem. A 162 milliárd forintot a 210 milliárd dollárral lehet összehasonlítani.
Aha.
Az, és a 425 millió forintot az 1,8 az okay. milliárd dollárra okay. lehet összehasonlítani.
Oké, okay. oké.
Okay. Tehát így azért...
Csak de... hogy egy kicsit adatelemző podcast vagyunk, és akkor igen, kicsit igen. felfejtsük a most esetleg nem annyira ezt értő hallgatóknak. Tehát ugye a gondolkodásom az, hogy Magyarország az körülbelül 30-ad része, vagy még egy kicsit kisebb része az USA-nak, és már lehet majdnem 40-ed. Tehát eleve van egy ilyen szorzó, és akkor mondjuk a gazdasági erőfejlettségben meg egy ilyen néhányszoros szorzót még hozzá lehet tenni. Igen. Tehát azt mondom, hogy alsó hangon százszoros, tehát két nagyságrendi eltérés kell legyen egy ilyen számba az USA-hoz, de hogyha még annak néhányszorosa, az még nem nagyon meglepő. És akkor a 162 milliárd forint, meg a 200 milliárd dollár között van ugye 400-szoros eltérés, tehát akkor azt reálisnak.
Az reálisnak tűnik, és egyébként hasonló az aránya a podcastra vonatkoztatva is, de azzal, hogyha a magyarországi az 26 század százalék, tehát 0,26, akkor a század, jól mondom, az előbb ezredet mondtam, az hülyeség volt, vagy ezreléket mondtam, tehát 0,26 százalék, és 0,85 század százalék az USA podcast reklámbevétele a teljes digitált. Lis bevételhez képest. Szóval azért ott is van egy minimum háromszoros különbség, vagy ennyivel tart előrébb az amerikai podcast piac.
There is a room for improvement.
Valóban. Hát mik derültek még ki? Volt még egy szám, ugye megkérdezték a podcast hallgatókat, ez már megint a magyar felmérésről szól, megkérdezték a magyar podcast hallgatókat, hogy zavarja őket a reklám. A 83%-uk azt mondta, hogy ha a szponzor logója szerepel a, nem tudom, az adás cover image-én, vagy hogy elhangzik a szponzor neve a műsor elején, az 83%-ot nem zavar. Nem vagyunk meglepve egyébként, de azért se én csináltam egy-két ilyen magánkutatást a saját podcastjainkban, megkérdeztük a hallgatókat, és egyébként ott is ugyanez jött ki, hogy nem zavarja a hallgatókat a reklám. Na de, nézzük tovább, ha reklámspot van az elején, akkor az 72%-nak oké, te abban a 26-28%-ba tartozol, akinek az se oké.
De ugye a podcast lejátszóban nagyon könnyű átugratni 15-20-30 másodpercet.
Bizony. És a reklámspot többször az adásban az 55%-nak oké. Ami azt jelenti, hogy a podcast hallgatók fele azért azt, hogy így menet közben is legyen egy reklám, azt azért nem annyira szereti.
Igen, ezt a Freedy csinálja szerintem zseniálisan, mert ugye ott 5 másodperces reklámok vannak, tehát mire odaérnél a tojásrántott a felverésből a telefonig, miközben hallgatott, hogy tovább nyomjál, addigra már vége van, tehát ez, igen, ez zseniális.
Szóval, hogy a hallgatók egy nagy részét nem feltétlenül zavarja az, hogyha reklám felületként működik a podcast, ugyanakkor, és akkor innentől már a személyes élménybeszámolón következik, a Podcast Fesztivál egy napja, ott volt 60 előadó, sok száz hallgató és kérdező. Nagyjából az volt az általános hangulata ennek az eseménynek, hogy jaj, csak nehogy arra a sorsra jusson a podcast is, mint a blog, nehogy az történjen, hogy a hagyományos média megközelítés és a marketing reklámfelület éhsége felzabálja és uniformizálja ezt a tartalomfajtát is. Vigyázzunk a podcastra, mert ez is arra a sorsra jut, hogy egy nyomorult kereskedelmi média lesz belőle.
És a sok megkeseredett, kiégett öreg blogger pedig csak bólogatott.
Pontosan. De nekem az volt a meglepő, hogy ezt a megközelítést hangsúlyozták, hát mondjuk a sales house-ok képviselői, a legnagyobb hirdetők, a legnagyobb hirdetőknek.
Szóval a legnagyobb hirdetők is megtisztelték azért a konferenciát, azért ezt is szúrjuk közben, mert ez...
Ott voltak a legnagyobb hirdetők is, így van egyébként. De hogy az nekem mindenképp érdekes volt, hogy valahogy, mintha a marketing szakma is érzékelné azt, hogy a podcast nem az a formátum, ami könnyedén elviszi a akciós csirkemel reklámokat, sőt úgy általában a hagyományos digitális hirdetési megoldásokat, amikre már tudjuk, nagyon idegesek a fogyasztók. Ezt most nem akarják elkövetni, vagy hát az egy ilyen szándékot legalábbis kifejeznek, hogy ne kövessék el ezeket a hibákat. Ehhez képest mindenki ugyanazt mondta, hogy kreatív reklámozási formákat kell keresni, olyat, ami konform a tartalommal, olyat, amiben nem lóg ki a lólába, ami nem kínos, ami például nem egy spotot beletenni egy podcastba, hanem maga a host olvassa fel azt a reklámot, vagy a host vicceljen ezzel.
És most hallgassák meg VPN reklám.
És akkor most igen, a VPN, nagy VPN szolgáltatók, akit támogatók. Ezt a műsor szponzorálták. Tehát mindenki erről beszél, de azért úgy igazándiból jó ötlete senkinek nincs arra, hogy. És akkor hangot kapott némiképpen az is, hogy az egyetlen olyan igazán a jövőbe mutató, vagy elfogadható, vagy értelmezhető mértékű reklámformátum, amit a podcastnál használhatónak látnak a szakemberek, az a szponzoráció, az a márka szponzoráció. Tehát, hogy a nagy márka lehetővé tette, hogy meghallgasd ezt az egyébként nem a nagy márkáról szóló és reklámot nem tartalmazó podcastot. És ezen kívül még egy dolog.
Egy kis könycseppet én közben elmorzsolok, ezt nem láthatják a hallgatók.
Igen, igen, hiszen nem egy videós vodcast vagyunk, hanem egy podcast, ezért is kell bemondani, hogy a Gyuri könycseppet morzsol. Szóval, hogy igen, van egy olyan helyzet, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz olyan nagyon jó az, hogyha reklámfelületként gondolunk a podcastra, de mondok még valamit, viszonylag kevés hangot kapott, de azért kapott hangot az is, hogy vannak, akik a nem a reklámfinanszírozott média mondjuk 50-60-70 éves modelljében hisznek, ami előtt ugye megint csak az volt, hogy a hallgatók, a nézők, az olvasók, hát akkor inkább még csak főleg olvasók, azok fizettek a tartalomért, és azért nem kellett a reklámozó segítségével biztosítani azt, hogy megjelenhessen az az adott tartalom. Ugye ez most már egyre inkább létezik a podcast világban is, ugye egyrészt a nagy média outletek, a hírportálok, hogy a régi nevüket is használjam, azok mind elkészítik a saját podcastjaikat, és azt leginkább a valamilyen módon az előfizetőiknek, a most már széles körben elterjedté vált előfizetős modell, extra tartalom körébe tartozónak próbálják utalni valamilyen módon, ahogy mondjuk a 444 az ő vezető podcastját, a Borízű hangot, azt pár nappal hamarabb teszi elérhetővé a 444 előfizetőknek. Vannak olyan felületek, ahol bizonyos podcast epizódokat, vagy podcast részeket az csak az előfizetők tudnak meghallgatni. Szóval van ez az irány, és meg vannak azok a olyan podcastok, amit én eddig hobbi podcastnak neveztem, de mostantól rájöttem, hogy közszolgálati podcastnak fogok nevezni, hiszen olyan témákat, olyan módon dolgoznak fel ezek a podcastok, ahogy azt egyébként a közszolgálati médiumok szokták csinálni, hasonlóan non-profit jelleggel.
Vajon a miénk milyen?
Erről nem mondhatok semmit. Nem is jut eszembe sok minden. Szóval, hogy ezek a mondjuk, hogy közszolgálati vagy civil podcastok pedig a hallgatók támogatásáért esedeznek. És egyre inkább meg is kapják azt egyébként. Így azért elmondható, hogy vannak olyan magyar podcastok, amelyek hallgatói támogatásból beszednek annyi pénzt, amennyiből az a podcast fenntartható.
Ja, hogy ilyen patreonos.
Patreon támogatásokat gondolok.
Akkor az ökoszisztémát akkor így hivatkozzuk meg, tehát ezek tipikusan a Patreonon szoktak.
Igen, de egyre inkább most már nem csak a Patreonon, hanem van más ilyen támogatási platform. A YouTube lehetővé teszi a szuperköszi, van annak valami hivatalos neve, de azt nem tudom.
De ez is sokkal jobb.
Szuper valami, ami szintén lehetőség, a PayPal-nak is van ilyen funkciója, de akár az Anchor FM, amire feltöltik a podcastokat igen sokan, és most már Anchor, Podcasters
már nincs is.
For Spotify-nak hívják, amióta a Spotify megvette az Anchort, most éppen nem olyan régen behúzta magába, szóval, hogy ott is van ilyen monetizációs lehetőség, amennyiben, tehát közvetlenül a hallgató egy havi kisebb összeggel támogatja az adott műsor elkészültét. Szóval, hogy ennek is van egy ilyen felfutása, amit értelemszerűen a marketing szakma nem szívesen reklámoz, vagy nem szívesen beszél róla, hiszen azok a podcastok, amelyek nem szorulnak rá a reklámbevételre, azok csak legyintenek, és azt mondják, hogy hozzám.
Hát itt a fenekünk alatt egy újabb törésvonal. Ójaj.
Bizony. Bizony, bizony. Ezek voltak körülbelül az én számomra a podcast fesztivál tanulságai.
Na de mi van az AI-jal? Mert hogy mindig ilyen gépi tanulást szoktunk. Te látsz valamit a podcast jövőjében, ami gépi tanulás és AI?
Sajnos nem hallottam az erről szóló előadást, pedig én hívtam meg az előadót, Dr. Vörös Andrást, a Lángoló podcast műsorvezetőjét, de meg fogom utólag hallgatni, ha sikerül hozzájutnom a felvételhez. Nem tudom, hogy ő ezért mit mesélt erről, de azt tudom egyébként, hogy két réteg van ennek. Már most is van egy csomó olyan eszköz, ami az AI-t használja. Tehát azon túl, hogy a legjobb ilyen pluginek, amik a hangszerkesztő rendszerekben a zajt szűrik, így úgy amúgy, azok mesterséges intelligenciát használnak, vagy hát mondjuk inkább gépi tanulásnak, gépi tanulási megoldásokat használnak. Hát ez van. Van a lehet, hogy most nem fog eszembe jutni annak a podcast szolgáltatótnak a neve, de valami defect vagy na majd belinkeljük az adásnaplóban.
Deepfake.
Nem deepfake. Ha! Ami ugye azt tudja, hogy egy ilyen leíratot készít a podcastodból, amit mint egy szövegszerkesztőként szerkesztheted, és aztán azt kicseréli, amit... Tehát ha te kicserélsz egy szót, akkor az kicseréli a hanganyagban is.
Ószta!
Bizony.
Ja, mire azt hittem, hogy csak egy... Mert olyat olvastam én meg egy másiknál, ahol meg a show notes-ot írja meg helyette.
Olyan is van.
Legjobb poénokat kiírja, és akkor bizony. Utána csinál belőle egy másfél perces verziót, amit utána már csak azt kell meghallgatni.
De az, hogy a hangszerkesztést azt szövegszerkesztő formában csinálhatod, az elég menő.
Ez az nagyon kegyetlen.
Hozzátartozik a történethez, hogy ez úgy indult, hogy ugye levette a hangodat, és deepfake-kel a te hangoddon cserélte ki azt a szöveget. Ezt a funkciót azt most nem tudom, hogy kivették, vagy fizetőssé tették. Azt hiszem, hogy nem fizetőssé tették, hanem kivették.
Ó, hát ezen az alapon cenzúrát is kitűnően meg lehet valósítani, már lehet, látom.
Pontosan, de valamilyen beépített hangon ki lehet cserélni a szövegeket. Ami biztos, hogy ilyen van, csak még nem találtam meg azt a plugint, ami az őzést megtalálja, az valószínűleg sokat lendíthetne a szerkesztők munkáján, hogyha...
Mire gondolsz?
Erre, amire most te is. Szóval, hogy van, tehát abszolút van ez is, de igazán a kérdés az az szokott lenni, hogy mikor jön az a pillanat, amikor podcastot fog csinálni a ChatGPT, és egyébként szerintem nagyon hamar. Tehát én azt gyanítanám, hogy már az ebben az évben lesznek olyan podcastok, amik nagy nyelvi modellek közreműködésével készülnek el.
Tel lesz szeméttel a világ.
Igen,
a digitális igen. Világ is.
Így, ahogy mondod. De ettől én nem félek különösebben, én azt gondolom, hogy a podcast eleve egy réteg műfaj.
Kihagytunk egy nagyon fontos elemet a podcastnál.
Micsodát?
Ami már így az egész logikájában. Ami nem felmérés kérdése, hanem a dolog jellegéből fakad, hogy ez egy tudatos választás eredménye. Tehát, hogy nem az van, mint a TikTokon, hogy huszkodom, és akkor ami elém ugrik, hanem itt választanom kell nekem, bizony. Mint hallgatónak. És ez egy drámai nagy különbség, úgyhogy a ChatGPT-nek szerintem azért itt kevesebb a szansa. Egyelőre.
Hát, természetesen. Így van, persze. De mondjuk azt el tudom képzelni, hogy egy napi hírműsort megcsinálni, amit egyébként elég kemény...
Azt tudod, meló, hogy létezik ilyen?
Azt meg lehetne csinálni ChatGPT.
Már évek óta majd meg kéne keresnem, hogy mi az, de magyarul is létezik, amelyik ilyen hír felolvasó, meg ilyen hír összeszedő chatbot. És azt hiszem hang alapon is, magyarul.
Ez olyan régi, hogy amikor én az Origónál dolgoztam 2010 környékén, akkor már csináltunk egy ilyet, videó és hangalapú volt.
És senkit nem érdekel szerintem.
Senkit nem érdekelt, így van. De érdekes volt megcsinálni, ez ugye ez 15 éve volt mondjuk, és akkor azért ez még egy másik
hát a proof of
volt.
Concept, de igen, de...
De a... igen, szóval, hogy nem lett siker. Minden esetre az úgy működött, hogy a textfájba én beleírtam a híreket, és keveredett belőle egy videó.
Szóval te magad ilyen, tehát te magad is egy szakmunkása voltál ennek, de ma már ezt nem
én alkalmazója voltam. Szóval valóban a ChatGPT-nek szerintem is kevesebb esélye van a podcast műfajban, de képesnek éppenséggel képes lenne arra, hogy csináljon egy jó kis 15 perces napi hírműsort, és lehet, hogy azt hallgatnám is munkába menet.
Tényleg.
Hát igen, mert csak fel kell olvasni a híreket. Nem lenne rosszabb szerintem, mint a rádiókban, a magyar rádiókban elérhető reggeli hírek.
Ja.
Ezzel a disztopikus gondolattal azt hiszem bezárhatjuk ezt a mai beszélgetést. Annyiban mindenképpen jó hír, hogy mi is egy olyan médiumnak a részesei vagyunk, ami óriási robbanás küszöbén, sőt nem küszöbén, hanem a kellős közepén a magjában tartózkodik, és minden nagyon-nagyon optimista. Ezzel kapcsolatban mi is azok vagyunk, nem igaz, Gyuri?
Így van.
Köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a nagy optimista hurrá cunamiban.
Szevasztok.
Sziasztok.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.